országteszt. Az ormánság felzárkóztatását fontos kérdésnek tartja a miniszterelnök. Veszteglő kamionnak csapódott egy busz Mánfánál, egy középkorú férfi meghalt, többen megsérültek. 8 emeletes ház omlott össze Bangladesben, a halálos áldozatok száma már meghaladja a 170-et. 250-nel a budapesti rakparton Talmácsi Gábor és Mihelis Norbert nagyfutama élőben a közmédiában. Jó napot kívánok! Az ormánság térség felzárkóztatási programjának sikere a kormány és az ország tesztje is, mert értékmérője annak, hogy mit tudnak kezdeni az elesett térségekkel. Ezt mondta Orbán Viktor a Baranya megyei Kémesen tartott kihelyezett kormányülés elején. A helyszínen van Mészáros László is. Szervusz, mi történt eddig a kormányülésen?
Jó napot kívánok! A kihelyezett kémesi kormányülés legfontosabb témája az volt, milyen kormányzati intézkedésekkel lehet megoldani a térségnek a felzárkóztatását. Az ülésen felszólaló Tifán Zsolt, Baranya megye közgyűlésének elnöke, fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, ebben fontos szerepet játszhat a 25 milliárd forintból útnak indított ősdráva program. A kormányülést megelőzően egyébként Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter egy helyi sertéstelepet is meglátogatott.
Még a kormányülés előtt reggel 7 órakor érkezett Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter a Baranya megyei Selje egyik sertés tartó telepére. A miniszter a telep vezetőjétől tájékozódott a térség nehézségeiről.
Itt az ormánságban a mezőgazdaság jelentheti a jövőt. A mezőgazdaság lehet az a foglalkoztató, amely az embereknek munkát ad. És a sertés ágazat az egy nagyon eredményes terület volt a korábbi években, ma is vannak sikeres vállalkozók.
A sertéstelettől alig 20 kilométerre Kémesen 9 órakor kezdődött a kihelyezett kormányülés. A tanácskozás elején Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, egy kormány teljesítményének egyik legfontosabb értékmérője, hogy mit tud kezdeni az olyan elesett, nehéz helyzetben lévő térségekkel, mint az ormánság.
Az ősdráva programot azt a kormányzat az elejétől fogva egyfajta teszt kérdésnek is tekintette. Képes-e már Magyarország, elég erőse már Magyarország ahhoz, hogy az olyan térségeknek is nyújtson perspektívát és jövőt, mint amilyen az ormánság.
Tifán Zsolt, a Baranya megyei közgyűlés elnöke, az ősdráva programot ismertetve elmondta, a 25 milliárd forintos, 43 települést érintő program célja az ormánság felzárkóztatása. Ennek része többek között a mezőgazdaság fejlesztése, az ökoturizmus fellendítése és a foglalkoztatottság növelése a térségben.
Akár a megyét érintő programok, akár az ormánságot érintő programok, amelyeket képviselünk, mind azt szolgálják, hogy munkaalapú társadalmat építve a megyében, a termelést beindítva a megyében, akár legyen ez ipari termelés, akár mezőgazdasági termelés, javítsunk az itt élő emberek helyzetén.
A kormányülésen szó esett egyebek mellett a térség közút fejlesztési terveiről is. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta, még az idén elkezdődhet a pécsi elkerülő út építése. Idén már 50 kilométernyi utat újítottak fel az ormánságban.
Orbán Viktor miniszterelnök és Tifán Zsolt, Baranya megyei közgyűlés elnök nem sokára sajtótájékoztatót tart a kormányülésen elhangzottakról. Amint ez megkezdődik, és ez még a iradónk idején bekövetkezik, úgy azonnal visszakapcsolunk.
Mészáros Lászlónak így egyelőre köszönjük szépen. Több mint kétszeres a túljelentkezés az idei munkahelyteremtő pályázaton. Csak nem 1700 mikro, kis és középvállalkozás pályázott a 10 milliárd forintnyi állami támogatásért. A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint így legalább 5000 új munkahely jöhet létre idén a kisvállalkozói szektorban, ahol korábban inkább elbocsátások voltak.
Több mint 44 millió forintért vásároltuk ezt a két automata keverőgépet.
Ebben a budapesti padló és faburkolatokat gyártó üzemben a beruházás mellett új munkahelyeket is teremtettek. Sikeresen szerepeltek ugyanis a mikro, kis és középvállalkozások számára kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
Több mint 15 millió forint állami támogatáshoz jutottunk, és ennek kapcsán 15 új munkahelyet teremtettünk cégünknél. Ennek feltétele egyébként az, hogy ezt a 15 új munkahelyet meg is tartsuk legalább az elkövetkezendő 2 évben.
Jelenleg most 30-an dolgoznak itt. A cégnél bíznak abban, hogyha sikerül bővíteni a piacaikat, akkor a létszámot is tovább emelhetik.
Összesen a 10 milliárd forintra 21,7 milliárd forint támogatási igény érkezett. Ilyen még nem volt.
Vagyis az idén kiírt munkahelyteremtő pályázaton több mint kétszeres a túljelentkezés. A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint így akár 5000-en is több új munkahely jöhet létre ebben az évben. Méghozzá ott, ahol korábban inkább leépítettek.
Magyarul ez azt jelenti, azt bizonyítja, hogy a kis- és középvállalkozói szektorban van potenciális foglalkoztatás bővítési lehetőség, tehát megvan a lehetőség arra, hogy ezek a vállalkozások hatékonyan tudjanak működni.
A munkahelyteremtő pályázat nyertesei az állami pénzből új gépeket, műszaki eszközöket, technológiákat szerezhetnek be, miközben új munkahelyeket is létrehoznak. Idén csaknem 1700 kis cég adott be pályázatot. A legtöbben a legnehezebb helyzetben lévő térségekből, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyéből jelentkeztek. A pályázatokat május végéig bírálják el, a nyerteseknek november végéig kell megvalósítaniuk a vállalt fejlesztést.
Az Ócsai Szociális Lakóparkban mindig segítséget tudnak majd nyújtani a rászorulóknak, mondta a Szociális Család és Ifjúságügyért felelős államtitkár a ma reggelben. Soltész Miklós emlékeztetett, újra lehet pályázni az Ócsai Szociális és Családi Ház építési programban való részvételre. A jelentkezési határidő május 10-e. Mint mondta, azért is jó, hogy felépült ez a lakópark, mert így van egy olyan tartalék, amely a jövőben segítséget adhat a bajba jutottaknak.
Én azért tartom ezt nagyon fontosnak, és ilyen értelemben abszolút pozitív a pályázatnak a sikere, hogy van egy olyan tartaléka az államnak, a kormánynak, amellyel bármikor, bármiféle tragédia bekövetkezhet az országban, akkor tudunk segíteni.
Egy ember meghalt, öten megsérültek, amikor álló teherautóba rohant egy távolsági busz a Pécs közeli Mánfánál reggel. A menetrend szerinti járat éppen elhagyott egy kanyart, amikor a veszteglő teherautó pótkocsijába ütközött. A halálos áldozat és a sérültek is a busz utasai voltak. Információink szerint a sofőr azt mondta a rendőröknek, azért nem vette észre az álló kamiont, mert a szemébe sütött a nap.
Kitörtek a távolsági busz ablakai, jobb oldala pedig az utastérig benyomódott, akkora volt az ütközés ereje.
A reggeli órákban 7:30 előtt érkezett a bejelentés, mely szerint Pécs és Mánfa között a 66-os számú főúton közúti baleset történt. Egy műszakilag meghibásodott teherautó állt az út szélén, ebbe egy menetrend szerinti autóbusz hajtott bele hátulról.
A járat Komlóról tartott Pécsre, tele utasokkal.
A busz abból a kanyarból érkezett, információink szerint a sofőrje nem látta a már itt veszteg kamiont. A rendőrségnek azt mondta, hogy a szemébe sütött a nap, ezért nem tudott kellőképpen megállni.
A busz egyik első ülésén utazó férfi beszorult a roncsok közé. Már akkor látszott, hogy sérülései életveszélyesek.
Feszítővágóval emelték ki a súlyos sérültet az autóbusz roncsai közül. Küzdöttek az életért 10 percen keresztül, de sajnos nem tudtak sikere járni.
A buszon további 5 ember sérült meg, valamennyien könnyebben. Úgy tudjuk, a teherautó sofőrje is könnyebb sérüléseket szenvedett. Elmondása szerint meghibásodott a járműve, és már nem tudott tovább haladni a következő parkolóig. Ezért állt meg az út szélén, és maga próbálta megjavítani a teherautót. A helyszínelés idejére több órára teljes útzárat rendeltek el. Délelőtt Pécs és Komló között csak terelő úton lehetett közlekedni.
Ketten megsérültek abban a balesetben, amely kora reggel történt a 4-es főúton Szolnoknál. Egy mikrobusz és egy kamion ütközött frontálisan, miután a német rendszámú mikrobusz áttért a szemközti sávba, a járműben 9-en utaztak. A román sofőr és az egyik utas megsérült, a szolnoki Hetényi Géza kórházba szállították őket. A kamion műszaki mentése miatt teljes útzárat rendeltek el, a 4-es főút forgalmát Szolnok belterületére irányították. Úgy tudjuk, a balesetet az okozta, hogy a kisbusz sofőrje elaludt a volánnál. Már a 170-et is meghaladja a tegnapi bangladesi házomlás halálos áldozatainak száma. A dakkai épületben a tragédia pillanatában 2000-en voltak, így félő, hogy a halottak száma tovább növekszik. Az épületben egy varroda is volt. Az ott dolgozóknak a tulajdonosok azt mondták, hogy vegyék fel a munkát. Holott a házon már korábban repedések jelentek meg, és a hatóságok megtiltották a belépést az épületbe.
Az elmúlt éjszaka is túlélők után kutattak a dakkai házomlás helyszínén. Mindenki a tűzoltóknak és a mentő alakulatoknak segített. Az emberek puszta kézzel hordták el a törmelékeket. A Dakka külvárosában lévő 8 emeletes épület még szerda reggel dőlt össze. A házban üzlethelyiségek voltak, egy bankfiók, illetve egy varroda. Az omláskor körülbelül 2000-en voltak az épületben, többségük nő. Ennek a két nőnek szerencséje volt, túlélte a tragédiát. Mindketten azt mondták, a gyár vezetősége arra kényszerítette őket, hogy bemenjenek az épületbe és dolgozzanak, annak ellenére, hogy azon váratlanul hatalmas repedések jelentek meg. Azt mondták, az épületnek nincs semmi baja. Abban a pillanatban, amikor leültem az asztalomhoz, az épület összeomlott, betemetett a törmelék, mondja egyikük. A másik nő is a ház romjai alá szorult. Az épület reggel 9-kor omlott össze. Engem este találtak meg. 11 órán keresztül voltam a romok alatt, mondja ez a túlélő. Több száz embert már sikerült élve kimenteni. A hatóságok szerint 1000-re tehető a sebesültek száma. Bangladesben nem először fordult elő ilyen tragédia. Fél évvel ezelőtt több mint 100-an haltak meg egy varrodában tomboló tűzben. Az országban gyakran húznak fel épületeket építési engedély nélkül, és sokak szerint az alapvető építési szabályokat sem tartják be. Ezekben a házakban általában ruhagyárak működnek, ahonnan többnyire nyugatra szállítják az olcsó termékeket.
Játékautó távirányítót használtak a Cárnájev fivérek a két bomba felrobbantásához a bosztoni maratonon. A nyomozók szerint egy jemeni magazinból tanulták meg, hogyan kell robbanó szerkezetet készíteni. Az továbbra is kérdés, hogy az amerikai hatóságok miért nem figyeltek jobban az idősebb elkövetőre, Tamarán Cárnájevre, noha a neve szerepelt abban az adatbázisban, amelyben a fenyegetést jelentő személyek neve van.
Visszatér lassan az élet a megszokott kerékvágásba Bostonban, a Boylston utcában. Ott, ahol a múlt hétfőn a kettős merényletet elkövették. Virágok, apró tárgyak emlékeztetik az arról járókat a szörnyű tragédiára. Közben a hatóságok tovább folytatják a nyomozást. Mostanra kiderült, hogy a robbanó szerkezeteket egy játékautó távirányítójával hozták működésbe, feltehetően néhány saroknyi távolságról. Arra is fény derült, hogy a fivérek az általuk használt robbanóanyagnak egy részét egy New Hampshire-i petárdaboltban vásárolták, ahol az idősebb testvér a legnagyobb hatóerejű robbanószert kért az eladótól. A csecsen származású Cárnájev fivérek ügyében egyébként az orosz hatóságok 2011-ben kétszer is felvették a kapcsolatot az amerikai társszervekkel. Moszkva szerint a két férfi arra készülhetett, hogy terrortámadást kövessen el Oroszországban. Az orosz figyelmeztetésre válaszul az FBI vizsgálatot indított az idősebb Cárnájev ügyében, és arra jutott, hogy nem jelent terrorveszélyt, és nincs kapcsolatban egyetlen szélsőséges szervezettel sem, mondta a Fehérház szóvivője. Az amerikai kongresszusban minden esetre vizsgálják, hogy a szövetségi nyomozóiroda elegendő figyelmet fordított egy Tamerlán Cárnájevra, amikor az oroszok információt kértek róla.
A balközép demokrata párt kereszténydemokrata szárnyát képviselő Enrico Letta alakíthat kormányt Olaszországban. A politikus délután vette át a megbízást Giorgio Napolitano államfőtől. A római parlament már ezen a héten szavazhat az új kabinetről, így két hónappal a választások után véget érhet a kormányalakítási válság. Enrico Letta a szegénység és a munkanélküliség enyhítését nevezte a legfontosabb teendőnek. A 47 éves politikus fiatal kora ellenére tapasztaltnak számít. Két kormányban is volt már miniszter, és tagja volt az Európai Parlamentnek. Hangold újra címmel jelent meg Gergely Éva előadó művész és Bársony Bálint zeneszerző 14 új dala, amelyet gyerekekkel együtt adnak elő. Az a céljuk, hogy megmutassák, minden gyermeknek lehetősége van arra, hogy a hasonló korúakkal együtt énekeljen és zenéljen, és örömüket lejjék a közös produkcióban. A most megjelent CD anyagát május 11-én a MOM Kulturális Központban mutatják be, 160 kisgyerekkel és egy 40 tagú vegyes karral közösen. Gergely Éva azt mondta, az együtténeklés programjához bárki csatlakozhat.
Úgy gondoljuk, hogy kellenének mai dalok, amiket a gyerekek szívesen énekelnek, amellett, hogy nagyon dicséretes az, hogy Kodály és Bartók még mindig ott van, hiszen ők korszakalkotót alkottak annak idején. De úgy gondoltuk, hogy olyan anyagot szeretnénk készíteni, ami a gyerekeket is megszólítja.
Nagy futam címmel légi és aszfalt show lesz május 1-én Budapest belvárosában. Besenyei Péter műrepülő a parlament előtti rakpartról száll majd fel. Rajthozzá Michelis Norbert autóversenyző és Talmácsi Gábor motoros világbajnok is. Az ideglenes versenypálya az Erzsébet tértől a Lánchídon át a Clark Ádám térig tart majd. Az eseményt élőben közvetíti a közmédia.
Talmácsi Gábor.
250-et tudunk.
A fővárosi Dunaparton ilyen gyorsan csak kevesen mernek száguldani, legálisan pedig még kevesebben tehetik meg. Talmácsi Gábor motoros világbajnok és versenytársai május 1-én bemutatják vezetési tudásukat.
A motoroknak ez a belvárosi rész az veszélyes, tehát nekünk az észszeri határokon belül kell majd feszegetni a határokat, mert a tapadás az nem olyan, mint egy motoros versenypályán.
A nagy futamon több meglepetéssel is készülnek a szervezők. Lesz légiparádé Besenyei Péterrel, aki a rakpartot használja majd kifutópályának. De Mihelis Norbert túraautó világbajnok is rajthoz áll majd, és lesz, akit elvisz egy körre az ideglenes versenypályán.
Én fogok kiválasztani egy embert a közönségből, akinek lehetősége lesz beülni mellém. Akkor egy utcai, nagyon sportos Honda Civic-kel fogjuk majd teljesíteni ezt a kicsit több mint 2,5 kilométert.
A reggeltől délutánig tartó nagy futamot a közmédia élőben közvetíti, több mint 20 kamerával a Széchenyi István térről.
Május 1-én 13 óra 45 perckor az M1-en.
És most újra kapcsoljuk a kémesi kormányülés helyszínét, és ott Mészáros Lászlót. Laci, megkezdődött-e már Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatója?
Köszöntöm ismét a nézőket. Orbán Viktor miniszterelnök és Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő tájékoztatója a kihelyezett kémesi kormányülésről egyelőre nem kezdődött meg. Ennek egyébként az ülésnek a legfontosabb témája az volt, hogy milyen kormányzati eszközökkel lehet megoldani az ormánság felzárkóztatását. Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés után Pécsre látogat, ahol találkozik Páva Zsolttal. Pécs polgármesterével a várost érintő legfontosabb kormányzati ügyekről tárgyalnak, ilyen például a pécsi magasház sorsa, a Kodály központ támogatása, a mecseki uránbányászat kérdésének a problémája, illetve a napjainkban igen sok embert foglalkoztat Pécs közbiztonsága. A találkozóról későbbi kiadásainkban láthatnak összefoglalót, a szó most ismét a stúdiójé.
Mészáros Lászlónak köszönjük. És most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Hírekkel legközelebb 5:30 után 5 perccel is jelentkezünk. Derűsen szép napot, viszontlátásra!
Estét, gyerekek! Nem néztek tévét?
A stílus nagykövetei, Hajda Eszter és Németh Nikolett.
Főteszem a szemüveggel.
Szolíd kultúrpukkasztások karafiatorsolyával.
Egyébként Isten jön el nekem a fásul.
Rutinszerű földrengések Csollany Szilveszterrel.
Azt szokták mondani az izlandról, hogyha az izlandi erdőbe eltébek, akkor álljál föl.
Bábeli káosz a háborúk földjén, Argaúj Heszna.
Miért jársz te ilyen helyek?
Tényleg pszichopata lennék, ha nem félik.
Összművészeti kalandok és válságblúz a Quimbytől. Fábri. Ma 20 óra 15-kor a Híradó után.
A Digisport jóvoltából Veszprém Kiel BL negyeddöntő visszavágó az M1-en. Hatalmas lehetőség előtt áll a Veszprém férfi kézilabda csapata. Egy gólos vereség után szombaton a Final Four-ba juthat. A Digi és az MTVA együttműködése révén mindkét csatorna élőben közvetíti az MKB Veszprém, THV Kiel, EHF kézilabda bajnokok ligája negyeddöntő visszavágót. Most szombaton 15 óra 55 perctől az M1-en és a Digisporton. Szurkoljunk együtt!
Karakas Hedvig győzelmével kezdődött meg az EB. Jó napot kívánok! Az 57 kg-ban világ- és Európa-bajnoki bronzérmes magyar dzsúdós, aki térműtéte után nemrég kezdte újra az edzéseket, az első mérkőzésén a svájci Larisa Csaterét győzte le a Papp László arénában. A mai nap összefoglalóját 20 óra 40 perctől láthatják az M2-n. Belátható távolságba került a német házi döntő a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München Barcelona felett aratott sima győzelme után tegnap este a Borussia Dortmund Lewandowski 4 góljával 4-1-re nyert a Real Madrid ellen a BL elődöntő első mérkőzésén hazai pályán.
A Barcelonával ellentétben a Real Madridnak maradt némi esélye a londoni fináléra, bár 4-1-es veresége alaposan csökkenti reményeiket. A Real védelme és elsősorban Pepe nem tudta megfogni a 4 gólig jutó Lewandowskit, amire könnyen rámelt a madridiak által várva várt 10. bekkés BL elsőség. José Mourinho az ellenfél dicséretével kezdte. A Jobbik csapat győzött, mert egyénileg és csapatszinten is fölénk nőtt. Minden labdát ők szereztek meg, nyomás alatt tartottak minket. Nem tudtuk megfelelően járatni a labdát, és hiába tudtunk mindent Lewandowskiról, mégis 3 akciógólig jutott. A továbbjutásról viszont nem mondott le a Real mestere. Szerinte egy őrült éjszakán akár még sikerülhet is a finálé kivívása. Jürgen Klopp érthetően nagyon elégedett volt. Hihetetlenül nagy meccset kaptam játékosaimtól, pedig nagyon nehéz a Real Madrid ellen játszani. A második félidőben 2-esbe kapcsoltunk, padlógáztattunk, és hibátlanul játszottunk.
Itthon 9 év után nyert újra trófeát a Ferencváros, a labdarúgó Liga Kupa döntőjében 5-1-re győzött az FTC a Videóton ellen.
Közel 7000 néző előtt egy parádés hangulatú meccsen ütötte ki a Fradi a Videótont, így a zöldfehérek 2004 után nyertek ismét trófeát.
Mi arra készültünk, hogy azt történjen a pár, amit mi szeretnénk, ez úgy érzem sikerült is, nem engedtük a Videótont kibontakozni, amellett számtalan helyzetünk volt, és mivel jó volt a helyzetkihasználásunk, és sikerült 5 gólt rúgni.
Nagyon gyorsan kapnak azt a második gólt, és nem találtunk a fonalat. Sajnálom, mert döntő volt, és tudtunk, hogy egy meccs, és természetesen akartunk megnyerni saját közönség előtt. Nem sikerült, menni kell tovább, mert vasárnap újabb meccs vár ránk a Fradi ellen.
Amely szintén rangadó lesz, hiszen a bajnokságban második helyen álló Videóton mindössze 3 ponttal előzi meg a zöldfehéreket.
A női kézilabda bajnoki döntő második mérkőzésén már az előjelek sem kedveztek az FTC-nek, a BL döntős Győr 10. címe megszerzésére készült.
A Győr 6 gólos előnnyel a Fradi az első meccsen megsérült vezér Tomori Zsuzsanna nélkül vágott neki a döntő visszavágójának. E két tényező miatt tulajdonképpen már a kezdésnél borítékolható volt, kihez kerül a trófea. Ennek ellenére az első félidőben a Fradi megint megmutatta, emberfeletti energiákat képes mozgósítani. A szünetben mindössze 1 góllal mentek a győriek, 11-12 volt az állás. A Fradi ereje azonban eddig tartott. 11-nél leállt a hazai csapat, 3 perccel a szünet után 11-15, a 39. percben 12-20 volt az állás, és ettől kezdve ebben az ütemben nőtt a különbség. Az utolsó percekre a védekezés gyakorlatilag teljesen megszűnt. A végén 34-19-re nyert a Győr, és Zsinórban 6-szor lett magyar bajnok. Már csak a BL döntőt kellene megnyerni.
Az MKB Veszprém férfi kézilabda csapatának reális esélye van a BL elődöntőbe jutáshoz, hiszen az első mérkőzésen 1 góllal kapott ki idegenben a Kieltől. A visszavágót önök is láthatják, ugyanis az M1 is élőben közvetíti szombaton. A BL közvetítések magyarországi jogtulajdonosa a Digisport, a magyar sikersporták népszerűsítése érdekében díjmentesen bocsátja a közmédia rendelkezésére a délután 4 órakor kezdődő találkozó sugárzását. Sporthírekkel pedig legközelebb fél hét előtt a Dunán, este 8-kor pedig az M1-en várjuk önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Nézőket, az Alföld déli részén már 11 órakor több helyen elérte a hőmérséket, a 25 fokot, abban a térségben megvan a nyári nap. És a nyári napok sorozata a következő napokban sem szakad meg, hiszen egy anticiklon peremén még az itt lévőnél is melegebb levegő áramlik térségünk fölé, ezt mutatja előrejelzési térképünk is. Ugyan tőlünk északnyugatra egy hidegfront is feltűnik, azonban ennek mozgása lelassul, és igazából csak a hétvégén érinti térségünket, akkor okoz majd 1-2 fokos hőmérséklet csökkenést, és átmenetileg megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége. A délutáni órákban még 1-2 fokot tovább emelkedik a hőmérséklet a mostanihoz képest. Egyébként az itt feltüntetett 26-27 fok körüli hőmérsékletnél a ténylegesnél, tehát melegebbet fogunk érezni, hiszen általában mérsékelt lesz a légmozgás. Az éjszakai órákban is folytatódik a derült, csillagfényes idő, mindenütt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Emiatt még felfrissülést hoz a reggel, hiszen a legtöbb helyen 5 és és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, azonban egyes fagyzugos helyeken, például az északi középhegység völgyeiben ennél még hidegebb is lehet, ugyanakkor a magasabban fekvő területeken, tehát körülbelül 300-400 méteres magasságban viszont ennél enyhébb lesz az éjszaka. Holnap napközben a Dunántúlon folytatódik a napos, száraz idő, a hőmérséklet csúcsértéke a 26-29 fokot is elérheti, de például Sopron környékén, illetve a déli határ mentén akár 30 fok is lehet, főként a Kisalföldön több alkalommal megélénkül, helyenként meg is erősödik a délire, délnyugatira forduló szél, és az Alföld északi részén is lehet időnként élénk a légmozgás. A következő napokban átmenetileg egy picit nedvesebb, labilisabb levegő érkezik, emiatt főként a szombati, illetve a vasárnapi napon a nyugati, illetve az északi vidékeken előfordulhat záporeső, illetve zivatar, de a jövő hét elejétől kezdve ismét száraz és igazi nyári idő veszi kezdetét ismét. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Színésznő szeretnék lenni, és azt szeretném, hogyha sok gyermekem lenne.
És ez így lett?
És ez így lett. Még lehetett volna egy pár.
Melyik szakaszban borult ki a te férjed? Már hányadik hétnél?
Ez már rögtön a legelején.
Én egy ilyen latinos karakter, hogy én kimondom, néha ciklikus energián, én nem vagyok annyira bölcs, hogy mindig utolérjem magam.
Tudtam azt, hogy kicsi vagyok, alacsony vagyok, golyó leszek, de azt se érdekel a gurulók.
Sokan mondták, hogy büszkék a terhességi csíkeikre, vagy büszkék azokra a pegyhűtségekre, amiket szereztek terhesség alatt, mert az így annak a jele, hogy van egy babájuk.
Ridikül. Ma délután az M1-en. Igaz szerelem csak egy van az életben.
Válaszolhattam egy levélre, amit 50 évvel ezelőtt írtak.
Ha elvesztetted, sosem késő megkeresni.
Minden pillanat különleges volt.
Ha megtaláltad,
szerinted hány ilyen Sophie szarad rál a földön?
Soha ne engedd el.
Ne várj 50 évet úgy, ahogy én.
Amanda Seyfried, Christopher Egan, Vanessa Redgrave, Franco Nero. Levelek Júliának. Pénteken 20 óra 15 perckor az M1-en.
Magyarország, szeretlek!
Nagy kanizsát egy vaktérképen vicceltek?
Te csodálatos vagy! Komolyan!
Comb, biztos vallás.
Megfogta Isten lábát.
Nem kell Marilyn Monroe, nem kell, szem kell Greta Garbo.
Egy pici korpusz.
Jaj, ne!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Besenyei Péter, Michelis Norbert és Talmácsi Gábor. Három különböző karakter. De van, amit egyikük sem ismer. A lehetetlen küldetést. A nagy futam. Élő közvetítés a Széchenyi térről május 1-én 13 óra 45 perckor az M1-en.
Levi, gyere már, légy szíves, elfogunk is, gyere, fussunk be!
Futni? Hát ők már befutottak!
Sőt, legenda.
Legenda. Jövő pénteken este az M1-en.